Elnöki beszéd. A liberális demokráciában látja Európa jövőjét a francia elnök, aki erről az Európai Parlament plenáris ülésén beszélt Strasbourgban. Az unió reformja. Vajon továbbra is támogatja az uniós reformtörekvéseket a német kancellár? Lesz-e változás? Parlamenti választások előtt a Svédország. Kérdés, hogy többségben maradnak-e a bevándorlás pártiak, vagy a lakosság elutasítja a migránsok korlátlan befogadását. Az unió és a törökök. Közelebb kerül-e, vagy inkább távolodik Európától Törökország, ahol előrehozott parlamenti választást tartanak néhány hónap múlva. Ezek az európai idő főbb témái. Jó reggelt kívánok, Gumb László vagyok. Most következzenek a részletek. A szerkesztő Nárai Balázs. Európa közös identitása az alapjogok és az emberi jogok tiszteletben tartására épülő liberális demokrácián alapul, jelentette ki Emmanuel Macron francia elnökkedden Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének az unió jövőjéről folytatott vitájában. Macron hangsúlyozta, hogy Európát a liberális úton kell tartani. Nem szabad hagyni, hogy az unió más irányt vegyen, meg kell akadályozni a tekintélyelvűség jelentette veszélyt, amelyek lebontanák, gyengítenék a demokráciát. Azt a demokráciát, amely megvédi az embereket és garantálja az egyenlőséget. Figyelemre méltó gondolatok, viszont érdemes megvizsgálni azt is, hogy mit jelent a liberális demokrácia Macron olvasatában. Erről és az unió jövőjével kapcsolatos francia, illetve német reform törekvésekről is kérdeztem Tóth Norbert nemzetközi jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját, az Alapjogokért Központ kutatóját.
Ugye ez volt az Európa jövőjéről szervezett Európai Parlament plenáris ülés előtt zajló vitasorozat negyedik állomása, hiszen eddig az Európai Parlament meghallgatta az ír, a portugál és a horvát miniszterelnököt, és egy negyedikként francia elnök kerül sorra. A liberális demokrácia Macron olvasatában gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy erőteljes föderális irányba kell az európai integrációt elvinni, hiszen ennek kapcsán beszélt az úgynevezett európai szuverenitásról is, amelyről azt érdemes tudni, hogy maga a szuverenitás az elsősorban államokhoz kapcsolva alkalmazott jog, illetve politikatudományi jelenség, amelynek lényege az, hogy ki gyakorolja a hatalmat egy adott terület lakossága felett. Ugye ez tipikusan állami szervek, vagy az állam kapcsán szoktuk emlegetni. Az Európai Uniónak a közmegegyezés szerint nincsen szuverenitása, ugyanakkor vannak olyan intézmények, mint amilyen az Európai Parlament, amelyet az európai választópolgárok közvetlenül hoznak létre, amelynek vannak a szuverenitásra utaló jegyei, és igazából nem lehet elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a francia köztársaságnak milyen fórum előtt mondta el a beszédét, tehát az Európai Parlament előtt. Nyilván egyszerre felel meg a saját elképzeléseinek, és próbálta megnyerni ezzel a hallgatóságot. Tehát ezzel a beszéddel nagyon nem tudott mellélőni, hiszen az európai parlamenti képviselők többsége az európai integrációnak a federalista vonalát támogatja, és a terén nagy tesztést is adott ezzel a beszéddel.
Volt még egy nagyon fontos pontja ennek a beszédnek, jelesül utalt arra, hogy megosztottság jellemzi Európát, amit nyilván a Brexit felerősített, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy polgárháborús helyzet van az illiberális hatás felerősödése miatt.
Amikor illiberális demokráciáról beszélnek mondjuk azok a gondolkodók vagy politikusok, akik ezt a irányvonalat elutasítják, már nem illiberális demokráciát említenek egy ideje, hanem illiberalizmusról beszélnek, tehát a demokrácia nélkül. Ugye ezzel azt akarják üzenni, hogy olyan, mint illiberális demokrácia szerintük nem létezik, hanem az illiberalizmus létezik, ami pedig ellentéte magának a liberális demokráciának, végsősorban a demokráciának. Tehát magyarul arról szól a történet ebben a kommunikációs térben, hogy az illiberalizmus vagy illiberális demokráciát azt ezek a főleg nyugat-európai politikusok nem tekintik demokráciának. Hát itt az európai polgárháború kapcsán pedig nagyon egyértelmű a párhuzam a 19. század közepi amerikai polgárháborúval. Ugye ez egy valós polgárháború volt két nagy tábor között. Az is arról szólt, hogy az amerikai kontinensen az Egyesült Államok jövője, vagy az amerikai tagállamok jövője, az milyen irányban menjen tovább, föderalista vagy konfederalista vonalon. Ugye ez a polgárháború ismert eredménnyel zárult, és ezt próbálja meg, ha nem is explicit módon, tehát nem is nyilvánvaló módon, de ezt a történelmi példát próbálja a 21. századi európai vitákra Emmanuel Macron ráhúzni, és ő azt állítja, hogy lényegében egyfajta európai polgárháború zajlik a illiberális demokrácia gondolatát felvető és a liberális demokráciát magának való táborok között Európában.
És ebben a vitában egyértelmű, hogy van egy olyan fél, aki elutasítja az Európai Egyesült Államok gondolatát.
Ennél még bonyolultabb szerintem a helyzet is összetettebb, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a németek, általában a Németország hogyan reagált ezekre a felvetésekre, most a németeknél is azt látjuk, hogy jelenleg legalábbis az új német kormány körében, mintha nem az Európai Egyesült Államok gondolatának támogatói lennének többségben, tehát vannak olyan elképzelések a német szövetségi kormányban, amelyek szerint ugye a tagállamok terepét kellene erősíteni, tagállami parlamentek szerepét kellene erősíteni, és nem az Európai Parlamentet tovább erősíteni. Tehát nem vagyok egészen biztos abban, hogy két tábor van. Próbálják leegyszerűsíteni Macronék ezt a kérdést két táborra, de elképzelhető, hogy van három tábor jelenleg, tehát mintha németek egyfajta közvetítő álláspontot kezdenének elfoglalni ebben a vitában a két nagy tábor között.
A két nagy tábor egyik oldalán ugye a V4 országok állnak, ez egyértelmű, a másik oldalon pedig akkor Franciaország, és akkor itt a közvetítő szerep Németországnak?
Azt kezd körben hazudni, hogy a németek nem akarják egyértelműen elközelezni magukat egyik tábor mellett sem, hanem megpróbálnak mediálni, tehát közvetíteni a két álláspont között, és egy híd szerepet betölteni a V4 álláspont és a francia álláspont között, és megpróbálják visszahűteni a kedélyeket. A németek attól félnek, hogy Macron grandiózus reform elképzeléseinek a következménye az lenne, hogy a legnagyobb nettó befizető, vagyis Németország még sokkal több forrás kell, hogy fordítson az Európai Unióra. Ennek meg nyilván nincsenek meg a politikai és társadalmi feltételei Németországban.
Még akkor sem, hogyha ebből a befizetésből Németország azért nem kevés hasznot húz, ezt nem is tagadják.
Abszolút, ezt néha el szokták mondani, amúgy egészen nyíltan, érdekes módon, hogy ezek az Európai Unióra fordított pénzek vagy források, amelyeket a német adófizetők pénzéből európai projektekre költenek, ezek egy igen jelentős része különböző csatornákon keresztül, de végül is vissza jut a német költségvetésbe, vagy pedig a német gazdasági szereplőket segíti.
Európai idő.
Az unió megújítása a tét, ugye nem először találkozott a francia elnök a német kancellárral. A mostani egyeztetés, megbeszélés hozott-e valami novumot, valami újat?
Olyan dolgokat hallhattunk, most már dátumokról is hallunk, tehát konkrét dátumokról, amelyeket korábban lehetett ugyan sejteni, de most úgy tűnik, hogy rögzítették ezeket a dátumokat, illetve pontokat. Biztos az, hogy a Macron-féle reform elképzelésekről lesz társadalmi vita például Németországban és illetve egyéb tagállamokban. Lesz egy német-francia közös kormányülés júniusban, illetve Németország és Franciaország nyilván a korábbi évtizedekre alapozva, korábbi évtizedek együttműködésére alapozva egy közös javaslatot, egy reformtervet fog elkészíteni, és az Európai Unió asztalára ezt le fogják majd tenni. Június végén lesz az Európai Tanácsi Ülés, ahol be fogják mutatni vélhetően hivatalosan a francia-német elképzeléseket. Egy nagy kérdés az, hogy a két ország bár tandemben működik most is, de mégis melyik ország lesz a kezdeményező. Hát egyre úgy tűnik, hogy Franciaország szeretné ezt a kezdeményező szerepet magának, de hát nyilván Németország ellenére nem tud reformokat keresztül vinni egyetlen állam sem lényegében az Európai Unióban.
Fontos kérdés az is, hogy ez a társadalmi vita, amit a német kancellár is bejelentett, milyen eredménnyel zárul. Vajon Macron elnök számíthat-e feltétlen német támogatásra, a választási eredmények, korábbi választási eredmények, illetve a társadalmi vita eredményének a tükrében?
Franciaországban Macron nyerekben érzi magát, bár ott is vannak belpolitikai nehézségek. Éppen az egyik franciaországi régió elnöke, Xavier Bertrand, aki lehetséges, hogy 2022-ben majd az egyik jobboldali kihívója lesz Emmanuel Macronnak, bejelentette, hogy Párizs helyett Kínához fog fordulni segítségért. Tehát, hogy igazából Macron legitimitása erősnek tűnik, de azért ott is vannak nehézségei. És ott úgy tűnik, hogy mivel a belpolitikában kevésbé sikeres tényleg Macron, ezért a külpolitikára összpontosít. Németországban viszont egy meggyengült kancellár viszonylag nehezen összehozott koalíció élén próbálja meg visszafogni ezeket a francia törekvéseket. És vannak olyan elemek, amelyeket a V4 kommunikációból, a V4 elképzelésekből átvett Németország, tehát a határok megerősítése például, vagy az, hogy az Európai Unió átalakítása az nem lehet az elitek projektje, hanem csak az európai polgárok, az európai nép támogatásával lehet bármilyen reformot is keresztül vinni.
Ugyanakkor Macron már sokatszor utalt a szolidaritásra is. Ez nyilván a bevándorlással, a kvótával függ össze. Ez vajon a jövőben az uniós reformot mennyiben fogja befolyásolni a francia és a német oldalról?
Teljesen egyértelmű Macronnak a törekvése azzal kapcsolatban, hogy az európai menekültügyi rendszert úgy akarja átalakítani, hogy annak része legyen a kötelező kvótamechanizmus, másrészt pedig legyen egy olyan európai menekültügyi hivatal, ami létezik egyébként már most is, csak nyilván jelentősen megerősítve hatáskörökkel, ami azt jelenteni, hogy lényegében az európai menekültügyi hivatal lenne a felelőse a menedékkérelmek odaítélése, és nem a tagállami hatóságok. Tehát még évekkel ezelőtt az Európai Unió joga kapcsán azt tanították az egyetemeken, hogy az Európai Uniónak nincsenek saját szervei, hanem a tagállami hatóságok hajtják végre az uniós jogot. Addig most azt látjuk, hogy a lisszaboni szerződéssel elment egy olyan irányba, fokozatosan kezdik kiépíteni a saját szerveit, és hát Macron ezt a folyamatot szeretné fokozni az európai menekültügyi rendszer átalakításával.
És persze arról sem feledkezhetünk meg, hogy 2019-ben uniós parlamenti választások lesznek.
Igen, 2018 áprilisában, amikor beszélgetünk ezekről a kérdések, akkor nagy valószínűség szerint az a jövő vagy közeljövő borítékolható az EP választásokon, hogy jelentősen átalakul az Európai Parlament összetétele. Mondjuk elég sok idő van még vissza, tehát elég nagy kockázat ilyen komoly jóslásba bocsátkozni, de valószínű, hogy az Európai Parlamentben a 2019-es EP választások után felerősödik a föderalista és szuverenista törésvonal, és ugye ezek a mozgalmak vagy pártok, amelyek a tagállami szuverenitást védik, elsősorban azok komolyabb jelenléttel számolhatnak. Nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy 2019 közepétől véletlenül egy jelentősen megváltozott összetételű Európai Parlament fog majd foglalkozni a reformtörekvésekkel. Ez pedig könnyen eltérítheti a pályájáról Macronnak a reformterveit.
Az unió jövőjét minden bizonnyal a szeptemberi svéd parlamenti voksolások is befolyásolják majd valamilyen irányban. Nagy kérdés, hogy többségben maradnak-e a bevándorlás pártiak, vagy a lakosság elutasítja a migránsok korlátlan befogadását. Erről kérdezte Orbán Balást, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatóját, Nárai Balázs.
Az Európai Unió más országai közül lesz egy nagyon érdekes választás, igaz ősszel, Svédország. Nos, ebben a tekintetben milyen várakozások lehetnek, hiszen az elmúlt hetekben nagyon sok szó volt Svédországról, a romló közbiztonság miatt, az integráció kudarca miatt. Ez egy nagyon érdekes folyamat, és sok mindent megmutathat majd.
A kutatásunkból egyrészt az jön ki, hogy a svéd társadalom az elmúlt évtizedekben rendkívül különlegessé vált, mert gyakorlatilag egy felülről lefelé vezényelt nyitottság az, ami végigfutott a svéd társadalmon, tehát ők kifejezetten a nemzet karakterüknek a részévé tették az elmúlt évtizedekben ezt a típusú nyitottságot, ezt a típusú toleranciát, a multikulturalizmust. Ugye nem véletlen, hogy a svéd külpolitika alapja az, hogy a nemzetközi intézményrendszerekben Svédország geopolitikai jelentőségénél nagyobb befolyásra tegyenek szert. Azt érdemes látni, hogy ez a fajta nyitottság alapú politika, ez Svédországban nem csak az elmúlt évek terméke, hanem ez kifejezetten az elmúlt évtizedekben a nemzet karakterológia részévé tett fundamentum. Amit nagyon sokáig egyetlen egy politikai erő sem mert megkérdőjelezni, és akkor még a médiáról, meg a véleményvezérkörökről ne is beszéljünk. Ez jól láthatóan mára megváltozott. Tehát mára bizonyos politikai erők számára igenis életképes stratégiának bizonyul az, tehát kellő választói támogatottságot tudnak ahhoz ezáltal gyűjteni, hogy megkérdőjelezzék ezt a konszenzust, és hogy megkérdőjelezzék azt, hogy az elmúlt évtizedekben követett nyitott politika az mennyire kifizetődő hosszú távon Svédország számára. De még mindig az a helyzet Svédországban, hogy ez egy annyira konszenzusos, toposz alapú, felülről lefelé meghatározott és dominált kérdés, hogy azért olyan én most elképesztő földrengés szerű változásokra Svédország esetében, úgy, ahogy Olaszország esetében történt, úgy nem számítok. De az biztos, hogy ott is a migráció lesz az egyik legfontosabb kérdés, és ott is meg fognak erősödni azok az erők, tovább fognak erősödni azok az erők, akik az elmúlt évtizedek svéd migrációs politikáját alapvetően kérdőjelezik meg.
Ez a nyitottság imázs, ez egy tényleg az elmúlt évtizedekben követett imázs csinálás, tehát egyfajta politikai országmarketing? Vagy ez azért úgy a svédekben valahogy eredendően benne van? Vagy ez a nemzet karakterológia részévé vált az elmúlt évtizedek eredménye 50-es, 60-as, 70-es évek óta?
Én azt hiszem, hogy inkább ez utóbbiról van szó, tehát ez az elmúlt évtizedekben a nemzet karakterológia részévé tett, és valahogy a svéd jóléti állam kialakításával és sikerével függ össze. Nézzük meg Svédország történelmére, tehát azért az, hogy a más civilizációkból érkező tömeges bevándorlók befogadása, ez az előző évszázadokban Svédországra nem volt jellemző. Míg azért nagyon más a helyzet Nagy-Britannia és Franciaország és a Benelux államok esetében, amik mondjuk évszázados múltra visszatekintően gyarmatbirodalmat tartanak fenn, ami nyilvánvalóan komoly interakciót jelentett más civilizációból érkező emberekkel, és hogy a kor akkori szintjéhez viszonyítva egy komoly bevándorlást jelentett. Ez Svédországot ilyen nem jellemezte. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elmúlt évtizedek eredménye, és svéd jóléti állam sikerével függ össze. Svédországban először ugye nyilván az Európából érkező bevándorlás, és különösen a délszláv háború hatására a balkáni térségből érkező bevándorlás volt a jelentős, de az utóbbi években, évtizedekben egyre erősebb a szubszaharai fekete Afrikából érkező bevándorló közösség, akik integrációs szempontból, munkaerőpiaci szempontból és számos más szempontból a legnehezebben integrálható közösségek, a legnagyobb kihívást jelentik a fogadó országoknak. Én ezt mással nem tudom magyarázni, mint azzal, hogy a gazdag svéd állam és a jóléti állam ugye ezzel is bizonyítja azt, hogy ő képes ezeknek a problémáknak és képes az univerzális emberi jogi sztenderdeknek elébe menni, és egyfajta nem példakövető, hanem példamutató országgá válni. Persze egyre több olyan hang van, és ezek a hangok egyre erősebbek a 2015-ös válság óta, amelyek ennek a folyamatnak és ennek a jelenségnek a negatív hatásaitra hívják fel a figyelmet, amiről a svéd közvélemény keveset beszél, de a svéd átlag állampolgár azért a mi kutatásaink alapján elég sokat tud és elég sokat gondol.
Haladéktalanul fel kellene oldani Törökországban a 2016 nyári pucs kísérletet követően bevezetett rendkívüli állapotot, az ugyanis továbbra is súlyos aggodalomra ad okot, figyelmeztetett kedden közzétett bővítési jelentésében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület ismételten határozottan elítélte a pucs kísérletet, elismerve Ankara jogát a súlyos fenyegetésekkel szembeni arányos fellépésre, ugyanakkor leszögezte, hogy aggodalomra ad okot az elrendelt intézkedések aránytalansága és kollektív jellege. Jövőkép és tartalom nélkülinek nevezte a Törökországról szóló országjelentést az Európai Uniós csatlakozás kérdéseivel foglalkozó török miniszter, aki úgy fogalmazott, a jelentés távol áll a török uniós kapcsolatok intenzitásának, dimenzióinak és távlatainak megértésétől. Közben Erdoğan török elnök a héten bejelentette, hogy elnök és parlamenti választást tartanak júniusban a végrehajtó elnöki rendszer bevezetése érdekében. Nárai Balázs Hóvári János turkológust kérdezte.
A következő hónapok Törökországban a kampány hónapjai lesznek, illetve két hónapról beszélhetünk most már. Hogyha a kampányra való várakozásainkról beszélünk, vagy éppen arról, hogy az elmúlt időszakban a török közéletben miként jelent meg az Európai Unió, szerepel téma az Európai Unió, illetve az uniós tagság, ami az eheti európai intézmények álláspontja, ami kiderült, az az, hogy Törökország egyre távolabb kerül attól, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz.
Az Európai Uniós tagság a török társadalomnak vágya, vágyálma. Elsősorban a török társadalom azt látja, hogy ebből Törökország profitálni fog, hiszen a vámódió Törökországnak kedvez, várják azt, hogy különféle fejlesztési pénzeket kapjanak. A legfontosabb a török társadalomnak az, hogy akadálymentesen utazhasson az Európai Unió területére, ahol legalább 6-7 millió török él, akiknek családtagjaik, rokonaik vannak. Arról azonban, hogy ez milyen föltételekkel valósítható meg, az a kapcsolatban az a nézet él még a vezetésben is, hogy ez tulajdonképpen egy politikai díl, egy politikai alkú, és hogyha Brüsszelben és a fontosabb tagországokban Törökországot fel akarják venni, akkor fölveszik. De hát mi nagyon jól tudjuk a magyar csatlakozás kapcsán is, hogy az Európai Unióba való belépés, ez nem lehet a la carte jellegű, hogy vannak olyan dolgok, amelyek tetszenek, nekünk elfogadunk, bizonyos dolgokról pedig egyáltalán nem beszélünk, és azt mondjuk, hogy arról egyáltalán nem is tárgyalunk. És az a jelentés, amit 17-én a bizottság hozott nyilvánosságra, azt tulajdonképpen ezeket a pontokat elmondja, az abban lévőket senkit nem lepett meg, akik ismerik a török helyzetet, nyilvánvaló, hogy a szükségállapot föntartása nehezen megmagyarázható, bíróságok működésével szintén vannak problémák. Emellett ez a bizottsági jelentés elismeri azt, hogy Törökországnak vannak eredményei a gazdasági életterületén, habár különféle egyetlenség is mutatkoznak a makrogazdaság szintjén, és a menekült kérdésben Törökország jól teljesített.
Létrejött ugye a megállapodás, és tulajdonképpen az, ha törékeny is, és nem biztos, hogy teljes mértékben, de a megállapodás az Európai Unió és Törökország között azért működik a földközi tengert illetően, vágyálmot említett, és persze Törökország részéről az a nagyon régi érvés és törekvés, hogy az Európai Unió területén élő több millió török szabadon utazhasson, akiket ugye korábban vendégmunkásnak neveztünk, hát most már jó részük állampolgára is azoknak az országoknak. Szóval, hogy utazhassanak szabadon, vámunió egy fontos rész. A másik oldal, amit szintén említett, ezek a realitások nem is annyira a gazdasági feltételek, hanem inkább a politikai feltételek és emberi jogi helyzet. Nos, a kettő összehangolható-e? Kinek kell tenni lépést? Az Európai Uniónak engedni? Törökország azt várja, hogy majd az Európai Unió enged? Vagy pedig Törökországnak kell lépnie?
Hát nyilvánvaló, hogy Törökországnak kell engednie. Az Európai Uniót a Törökország bármennyire is jelentős ország,
nagy
bármennyire is regionális erőközpont nem tudja az Európai Uniót arra kényszeríteni, hogy olyan engedményeket tegyen Ankarának, amelyek az acquis communautaire-rel és mindazzal az értékrenddel, amit az Európai Unió követ, hogy lemondjon olyan változtatásokról, amelyek a Törökországnak az további európai zálását jelentenék. Jelenleg a meghatározó országok azok nem támogatják Törökországnak a Európai Unióbeli tagságát. Van számos olyan ország, amely nem nagyon nyilatkozik erről a kérdésről, de én úgy látom, hogy nincsen túlságosan nagy bővítési kedv magában az Európai Unióban, és Törökországnak a fölvétele az Európai Unió lakossága szemszögéből is rosszul áll.
Arról beszéltünk sokáig, hogy tulajdonképpen Törökország számára az, hogy tagjelölti státuszt élvez, már eleve egy fontos pozíciót biztosít, és az Európai Unió kapujában toporog, és ez egyfajta érték Törökország számára, viszont úgy érték, hogy nem kell közben teljesíteni a tagság feltételeit. Nos, megáll-e ez még most?
Ez egy bonyolult helyzet. A maga Erdoánnak a kormánya, Erdoán pártjának, a Igazság és Fejlődés pártjának az első korszakába 2006 és 2007 között nagyon sokat tett azért, hogy Törökország az Európai Unió felé közelítsen. Nagyon fontos igazságügyi reformot hajtottak létre, de nagyon sok területen komolyan vették az acquis communautaire. Valahogy ennek a folyamatnak a végén Törökország úgy gondolta, hogy az Európai Unió nem hálálja meg mindezeket a törekvéseket. A török jó akarat az nem kapott kedvező választ Brüsszelben, és megkezdődött egy más irányú folyamat. Törökországnak a helykeresése és az egész külpolitikának az átgondolása az új geopolitikai helyzetben, és ebben én úgy látom, hogy különbség mutatkozott Erdoğan elnök és az akkor külügyminiszter, majd később miniszterelnök Ahmet Davutoğlu között. Davutoğlu úgy gondolta, hogy mindaz a török külpolitikának és a török nemzeti stratégiának az átalakítása az megoldható úgy, hogy jó viszonyban vagyunk az Európai Unióval, az Európai Unió orientációt föltartjuk, látjuk, mint egy fontos török orientációt, és nem csapjuk be az ajtót. Davutoğlu-nak ehhez hitele volt, és ezt a politikát ő jól csinálta. Egy idő után azonban Erdoğan elnök úgy gondolta, hogy az Európai Unió túl sokat akar, túl sok mindenbe akar beleszólni, és elkezdte az ajtókat csapkodni. Én nagyon örültem, amikor itt jött a várnai találkozó, ami azt jelenti, hogy az ajtók nincsenek bezárva, csak ajtócsapkozás zajlik. És az, hogy a jövőben mi fog történni, és hogy a választási kampányban mi lesz, azt még egyelőre nem lehet tudni. Jelenleg Ankara azon dolgozik, hogy valamiként a török állampolgárok kapják meg a schengeni térségbe való vízummentes belépést, amely egyébként minden tagjelölt ország megkapott Törökország kivételével, és az ehhez szükséges föltételeknek a 72 pontjából Törökország az Európai Uniós jelentés szerint is legalább 70 vagy 68-at teljesített.
Van kockázata a kormányzó párt számára a választásnak, vagy tulajdonképpen Erdoğan elnök jelentette be a választást, tehát ez arra mutat, hogy inkább talán megerősítheti a saját maga pozícióit?
Hát mindenképpen erre törekszik, azáltal, hogy megnyeri az elnökválasztást, először választanak a törökök általános választások keretében elnököt, a saját legitimációját erősíti a választási győzelem, és a kormánypárt is nyilvánvaló, hogy az 50% fölött akar lenni. A kemalista ellenzék a török demográfiai evidencia miatt kevesebb szavazatot fog kapni mindenképpen. A mérleg nyelve Törökországban egyébként az elmúlt 15-16 évben mindig így volt, a kurdoknak a voksai, a török kormánypártra, az Igazság és Fejlődés pártjára, az anatóliai kurd lakosságnak 30-40-50%-a szokott voksolni. Hogy ez most így marad-e, ez fog történni júniusban, senki se tudja megjósolni. Mindenképpen ahhoz, hogy Erdoğan elnök és az Igazság és Fejlődés pártja eredményes legyen a választásokon, nem csak azt kell elérnie, hogy a saját táborába új szavazókat ügysön, és mindenkit ebből a körből elvigyen szavazni, hanem azt is, hogy a kurd voksoknak jelentős részét azt megszerezze.
Az európai időt hallották, legközelebb jövő szombaton jelentkezik műsorunk 8:30-kor. A szerkesztő Nárai Balázs nevében is köszöni a figyelmet a műsorvezető Gung László.
A Kossuth Rádió műsorát hallották.